Szeretett testvéreim, hallgassátok meg, miképpen szól hozzánk Isten az ő igéjéből, és amely ige alapján szeretném hirdetni nektek az ő üzenetét, úgy, amint az írva található a Bírák könyve 6. részében, a 11. verstől a 17. versig terjedő ige szakaszban a következőképpen. Azután eljött az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, amely az Abiézer nemzetségéhez tartozó Jóásé volt. A fia Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midian elől. Az Úr angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá: az Úr veled van, erős vitéz! Gedeon azonban ezt mondta neki: kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mind azok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból, most meg eltaszított bennünket az Úr, és Midian kezébe adott? Az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta: menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt Midian markából, én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki: kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt? Hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Az Úr így válaszolt neki: majd én veled leszek, és úgy megvered Midiánt, mintha csak egy ember volna. Erre ő így szólt hozzá: ha elnyertem jó indulatodat, add nekem valami jelét annak, hogy valóban te beszélsz velem. Eddig a felolvasott ige, foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves tanulók, kedves szülők, kedves tanárok, kedves gyülekezet! Biblián belül a Bírák könyve egy különös könyv. Bizonyos részei annyira sötétek és felkavaróak, hogy szinte alig értjük, hogy hogy kerülhetett bele a Bibliába. Különösen az utolsó 4 fejezet, azt szinte gyerekekkel, vagy egészen biztos soha nem is szoktuk olvasni. Véres polgárháború, trónok harca, csak trónok nélkül, ármány, árulás, horror, világvége hangulat, egy ilyen halloweeni rémálom. Egyenesen azt szokták mondani, éppen erre a könyvre mutatva sokan, hogy ezért nem szeretem az Ószövetséget, mert olyan sok benne a kegyetlenség, annyi érthetetlen vérengzés van benne. Persze ilyen alapon a Híradót se nézzük a tévében. Mégis ez a könyv, mint ahogyan az összes többi könyv a Bibliában, a reménységnek a könyve. Reményt adó könyv. Csak fontos, hogy megtaláljuk azt a nézőpontot, ahonnan reményteljesnek látszik. Úgyhogy most az a feladatunk a mai délelőttön először is, hogy keressük meg ezt a nézőpontot. A bevezetés az nem tűnik túl biztatónak, ezt nem olvastam föl, de két szóval így lehet összefoglalni: már megint. Izrael népe már megint azt tette, ami rossz az Úr szemében, és ismét kezdődik egy nagy, mély alászállás, egy fájdalmas kör, amikor a szenvedések ismétlődnek. Woody Allen mondta egyszer, hogy a történelem ismétli önmagát, szükséges is, hogy így tegyem, mert senki nem figyel oda az első kör alatt. Hát ezt lehet látni, itt már a sokadik kör van, de mintha senki nem tanulna belőle. Izrael már megint azt tette, ami rossz az Úrnak a szemében, megfeledkezik Istenéről, aki kihozta Egyiptomból, már megint idegen isteneket imád, Isten imádásából aztán következik egy romlott, hamis életvezetés, ebből pedig káosz, összevisszaság és gyengeség lesz, és persze megjelennek az ellenségek, akik ezt kihasználják, és már megint ott van a nép, hogy újra meg kell menteni. Isten pedig megint és ismét meghallja a nép jajkiáltását, és kész küldeni egy szabadítót. És elküldi az angyalát, aki leül egy töltyfa alá, Ofrában, és figyel. Egy fiatal ember figyeli az ő életét, és rajta keresztül egy egész népnek a sorsát. Azt gondolom, hogy ez a töltyfa, ez lesz a mi helyünk, ahonnan majd figyelhetjük a történetet, és figyelhetjük a saját életünket. Ez lesz az a reményteljes nézőpont. Miért az? Azért, mert az Úr angyala ül ott, aki azt képviseli, azt a nézőpontot, ahogyan a mennyből néznek ránk, ahogy a mennyből nézik a mi életünket, márpedig mi tudjuk, hogy ki van ott a mennyben, aki a mi ügyünket kezében tartja, ez Jézus Krisztus, tehát ő az, aki úgy nézi az életünket, ahogyan Jézus Krisztus nézi azt. És ma arra szeretnék mindenkit meghívni, hogy üljünk le az angyal mellé, a töltyfa alá, és nézzük vele együtt a saját életünket. Mit látunk? Hogyha az ő szemével nézünk, akkor egy bátor vitézt látunk, egy erős és bátor harcost, vitézharcost. Jézus ezt látja bennünk, és ezt látja benned. És ezt nem csak látja, hanem amikor rád néz, azt mondja, ez is vagy. És ez alapján szeretnék beszélni három dologról. Az első, hogy egy vitéz harcost lát benned, aki először is a saját életéért küzd vitézül, másodszor, aki a hitéért küzd vitézül, a reménységért, a bizalomért küzd vitézül, és harmadszor egy olyan vitéz harcosnak lát, aki a győzelemért küzd. Először is tehát egy olyan vitéz harcos láttunk, aki a saját nagy élete kérdéseivel küzd. Ez a Gedeon egyébként úgy első nálézése valóban nem tűnik, vagy egyáltalán nem tűnik valami nagy harcosnak. A Bírák könyvében vannak nagy harcosok. Ott van például Sámson, aki egy valóságos Chuck Norris, nem ismer lehetetlent, és félkézzel kinyomja a lekvárt a palacsintával, és elintézi az ellenséget. Ott van egy vad Amazon, Debóra, aki halált megvető bátorsággal öl, vagy ott van Jefte, aki egy félelmet nem ismerő utca gyerekből lett banda vezér. Most ehhez képest Gedeon egészen hétköznapi, nincs a hátán Superman köpeny, nem árulkodik semmi arról, hogy különös képességei lennének, és a küzdelme, amit először is látunk, nagyon hétköznapi, de ugyanakkor az angyal szemével mégis azt láthatjuk, hogy mégiscsak hősies. Miről van szó? Arról van szó, hogy ebben az időben Izraelnek az ellenségei a midianiták voltak, amelyek egy ilyen félnomád népség volt, aki kihasználva a gyengeséget és a káoszt, nagyon jó érzékkel, amikor Izrael vetett, és aztán már kezdett nőni a vegetáció, meg eljött az aratásnak az ideje, akkor megjelentek tevéikkel, állataikkal, családjukkal, szépen lelegeltették velük, ami volt, elvették a termést, egy kicsit jól érezték magukat, majd további jó munkát kívánva távoztak. És ebben a helyzetben, ami évről évre ismétlődött, nagyon nehéz volt, és nagyon küzdelmes volt egyáltalán az élet bármilyen formája. Nagyon nehéz volt megélni azt, hogy milyen keserű az élet, hogy nincs értelme az életnek, hogy nincs értelme a mindennapoknak. Az egyetlen értelme az életnek, amit lehetett neki adni, az a túlélés volt. És ekkor kialakult Izraelben egy ilyen bunker lakó életforma. Ezt olvassuk, hogy Izrael fiai rejtekhelyeket készítettek maguknak a hegyekben, meg barlangokat, és a hegyi erdőkben laktak. Gedeon, a mi hősünk, és éppen egy présházban, valószínűleg egy ilyen szőlőhegyi présházban csépel, ahol a szőlőt szokták feldolgozni. Egy sötét szűk helyen egyedül csépeli a gabonát, amit pedig normális esetben szabadon szoktak, és tágas helyen, és közösségben végezni. Ő egyedül ott a sötét lyukban, és nem a megfelelő helyen. Hát hogyan látjuk mi ebben a történetben magunkat? Bizonyos életkorokban előfordul, vannak erre nézve információim, például a 10 éves fiatalokkal, hogy elvonulnak a szobájuk mélyére. Becsukják az ajtót maguk között, és felteszik a fülhallgatót. És aztán próbálnak értelmet adni különböző tantárgyaknak, mint például matematika, történelem, kémia. Próbálnak értelmet adni annak, hogyha készültem, akkor tuti nem szólítanak föl, ha nem készültem, biztos írunk egy röpdolgozatot. Próbálnak aztán persze értelmet adni ebben az elvonulásban leginkább magának az életnek, hogy a szülőknek mi a baja velem, meg a testvéreim mennyire bosszantóak, az osztálytársakról nem is beszélve, és próbálnak megküzdeni az élet sok-sok változása című tantárgyal, és értelmet adni neki. Tudjátok, honnan tudom ezt? Hát onnan, hogy én is voltam 10 éves. Sőt, még az Úr Jézus is volt 10 éves, aki szintén sokat dolgozott, majdnem 30 évig azon, hogy értelmet adjon a majd ráváró szenvedéseknek, hogy értelmet adjon az életének. Egyszer 12 évesen, mert ez annyira lekötötte őt, meg is feledkezett a szüleiről, és elvonult tőlük. Időnként mindannyiunknak szüksége van arra, hogy elvonuljunk egy bunkerbe, amikor az élet olyan érthetetlen, olyan fenyegető, és szükségünk van arra, hogy egy kicsit elvonuljunk, és ilyenkor átadjuk magunkat egy jó könyvnek, vagy időt töltünk a kedvenc filmünk, vagy jó zenénk társaságában, hogy aztán, amikor kijövünk a szobából, akkor újra szembe tudjunk nézni azokkal, akik figyelik árgus szemmel az életünket. Látszólag az ilyen elvonulás nem valami komoly munka, pedig az. Azt mondja az angyal, amikor nézi Gedeont, ahogy ott csépel a pincében, azt mondja, nagy harcos vagy te, bátor és erős férfiú. És ennek a harcnak a tétje az éppen az a maroknyi reménység, a jövő. Az angyal nem azt kérdezi, mikor belép a présházba, hogy te jó ég, mit csinálsz te itt a présházba, Gedeon? Hát normális dolog ez? Nem ezt mondja az angyal, hanem azt mondja, az Úr veled van, vitéz harcos. Jézus ezt mondja ma mindenkinek, akinek az élet érdelméért küzd. Azt mondja neked is, nekem is, vitéz harcos. Mondja felnőttnek, akik sokszor éveket töltenek el lelki értelemben, sötét barlangokban, és mondja nektek, akik küzdötök, hogy megtaláljátok önmagatokat. Bátor, erős harcos. Az Úr veled van. Amikor Gedeon meghallja a hívást, valószínűleg szétnéz, na, hogy ezt ugyan kinek mondták. Mert hogy nem neki, az biztos. Én ugyan nem vagyok bátor, és valóban a helyzet az egyszerre komikus, egyszerre komoly, de mindenképpen Isten szerető tekintete előtt történik. És Isten belép a történetben, és úgy lép be, hogy kinyitja ezt az ajtót, és kihív a félelemből. Egyik kedvenc részem a Narnia krónikái című filmből, amit nyáron a Hitton táborban megnéztünk sok fiatallal, aki itt jelen van az Isten tiszteleten, amikor a három fiatal, Péter, ugye a legidősebb, és a két lánytestvére, Susan és Lucy, futnak a jégkirálynő elől, ugye aki nem látta a filmnek, ennek most nem sokat mond, de remélem, hogy azért sokan látták, futnak a jégkirálynő elől, aki a fő gonosz, és aki egy szánon üldözi őket. És aztán hirtelen elbújnak egy ilyen hóoduba, és így reménykednek abban, hogy megúszták az üldözést. És egyszer csak hallják, hogy jön csilingelve a szán, és megáll. És kiszáll valaki a szálból, aki nem más, mint a Mikulás, és benéz a hóbarlangba, jó, megijeszti a gyerekeket, de aztán kihívja őket onnan, és megajándékozza őket. A kislánynak ad egy tört, meg egy gyógyitalt, aztán a nagyobbik lánynak ad egy nyilat, és Péternek, az igazán deli legénynek pedig egy pajzsot és egy kardot ad. És tulajdonképpen ezt üzeni ezzel, hogy ti futtok és szaladtok, az életeteket akarjátok megmenteni, de az Istennek a gondolata az éppenséggel az, hogy ne féljetek, hanem vegyétek föl a harcot, erős és bátor harcosok vagytok. Ezt mondja az Isten, ezt még most nehezen tudjátok elhinni. És persze nagyon szép az, hogy a legkisebb gyerek, a kis Lucy, vagy 5-6 éves mondja azt, hogy én úgy gondolom, elég bátor vagyok hozzá, hogy ő neki van ehhez hite, hogy ezt el is fogadja. De azt gondolom, azt üzeni mindez, Gedeon története is, hogy amiből kihoz minket az Isten, és ahogyan kihoz minket onnan, azt tesz azzá, akik igazából vagyunk. Az ő szava hoz ki minket, és aztán a begyógyult sebeink lesznek a legszebb arcvonásaink. A feldolgozott félelmeink lesznek életünk nagy tanúságai. A gyengeségeinkből lesznek sok esetben, ahogyan azokat feldolgozzuk, ahogyan azzal rádolgozunk, ahogyan abból az Isten megtanít kiemelkedni a mi erősségeink. És ami elől futunk, az lesz a mi küldetésünk. Mindenkinek valamiből ki kell jönni. Mindenkinek vannak lelki törései az életében, a hitében. És ahogy kijössz, ahogy kiegyenesedsz, ahogy magadra találsz, az leszel te igazán. Mózesnek a neve azt jelenti, akit kihúztak a vízből. Izrael népe akkor lesz önmaga, amikor kijön a fogságból, a Vörös-tengeren keresztül. És Péter akkor lesz majd kőszikla, amikor Jézus feltámad a sötét sír mélyéből, és ugyanígy Pétert is föltámasztja a tagadása szégyenéből, és fölemeli őt. És itt jön a következő harc. Harc a hitért, harc a bizalomért. Mert sokszor, erre nem olyan régen hívta föl valaki a figyelmemet, akivel beszélgettem, hogy ő sokáig hitt Istenben, de a bizalom az mégis sérült volt benne az Isten iránt. És sokszor küzdelem az életünk a hitért, és ezt látjuk Gedeon életében is. Harc azért, hogy azonosulni tudjuk azzal, amit rólunk mond, vagyis, hogy erős vitéz, hogy ezt el tudjuk hinni. Miért van ez? Miért kell ezzel harcolni? Azért, mert bizony nagyon csúnyán alábecsüljük magunkat. Gedeon ezt mondja az Úrnak. Kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt, hiszen az én nemzetségem a leggyengébb Manasséban. Atyám házában pedig én vagyok a legkisebb, a leggyengébb, a legfiatalabb. Aztán ott munkálkodnak bennünk mindig a rossz, öröklött minták is. Ezekről persze nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni. Rossz megoldások, amiket kaptunk őseinktől, meg azoknak az őseitől, meg rossz értékek, meg rossz bálványok, meg hajlamok, amik elvisznek bennünket. Ezért a hitért való küzdelem része az, ezt nem olvastam föl, hogy Gedeonnak például le kell dönteni az apja bálványszobrát, és ki kell vágni a szent fát, ami amellett van. De a legkomolyabb akadály az maga az a törés, amit Istennel kapcsolatban elszenvedünk, a bizalomvesztés. Ezt mondja a Gedeon, kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Ez a fájdalmas miért? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáik beszéltek nekünk, amikor azt mondták, az Úr hozott föl bennünket Egyiptomból, most meg eltaszított minket az Úr, és Midian kezébe adott. Milyen őszinte, milyen bátor, és milyen fájdalmas mindez, amit elmond. És valóban ez egy igazi harcos, aki küzd a hitéért, aki bátran fölteszi ezeket a kérdéseket. Mert össze van törve benne a bizalom. Ezen a ponton nagy bátorságot mutat Gedeon. Kérdezz, és ezt tudom nektek is javasolni. Kérdezzetek, mondjátok el, vonjátok kérdőre az Istent, és kérjétek, hogy adjon választ. Nem olyan régen elmesélte nekem valaki, hogy messze él, nem Kiskunhalason, ilyen példát a közelből nem mondanék. Azt mesélte el, hogy 4 éves gyerek volt, amikor a szülei elváltak. És írt egy levelet, ilyen naplószerűen az Istennek, ilyen kis imádságokat, amiben azt írta, hogy Istenem, hiszem, hogyha az apukám is megtérne hozzád, meg az anyukám is, akkor újra együtt lennének. És meglátta ezt a levelet az anyukája, aki hát nagyon tapintatlanul és nagyon durván leszitta őt ezért, és sokkal-sokkal később jött rá, hogy ekkor valami eltört az életében. A bizalom. És később is hitt Istenben, de nem tudott igazán bízni benne. És aztán egyszer csak, hosszú évek után, amikor egy kis segítséggel feldolgozta az életét, akkor rájött arra, hogy ő gondolta jól. Annak a 4 éves gyereknek volt az igaza. És azáltal, hogy meg tudott bocsátani mind az anyukájának, mind az apukájának, és Istent elfogadta, mint szerető atyát, ami összetört, mint szívnek a 2 darabja, az újra összeállt a saját szívében. És ott voltak együtt a szülei, az apukája és az anyukája. És valami meggyógyult, valami helyreállt. Ez hát a harc, a hitért, a bizalomért. És ezen az úton tulajdonképpen, amire szüksége van Gedeonnak, az a megerősítés. Megvan már, hogy ki ő. Bátor és erős harcos. De szüntelenül bátorításra és megerősítésre van szüksége. Latinul a megerősítés az úgy van, konfirmáció. Tulajdonképpen ezt minden egyház, minden vallás tudja ezt, minden gyülekezeti gyakorlat tükrözi ezt, hogy igen, mi már tudjuk, hogy kik vagyunk abban a pillanatban, amikor megkeresztelnek bennünket. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Te már akkor az én bátor harcosom vagy. Az Isten már így néz ránk, a mennyben már tapsikolnak. Hú, micsoda nagyszerű ember. És a legtöbb név ezt tükrözi is. Valami nemeset, valami bátort, valami igazat fejez ki. Mondjuk például az, hogy Árpád. Ugye, az is elég jó név. Már megvan, hogy kik vagyunk. Csak erre még emlékeztetni kell bennünket, meg megerősíteni. Ezt jelenti a konfirmáció. Így is tanítjuk a gyerekeknek. Szentlélek erősíti meg ébredő hitünket. De nagyon fontos szerepe van ebben a közösségnek, és nagyon fontos szerepe van ebben egy baráti, osztálytársi közösségnek, aki elfogadó. Ahogyan hallottuk a bizonságtételben, ami nem ítélkező. Én számomra a középiskola egy nagy konfirmáció volt. Az egész 4 év, mert olyan jó osztálytársaim voltak. És gyógyultam, és erősödtem. És ez veletek is megtörténhet, és ezt ti is megtehetitek egymással. Ez a konfirmáció. A bérmálás szó egyébként sok katolikus van itt, az is a konfirmáció szónak a magyarított változata, ugyanezt jelenti. És minden új helyzetben, új élethelyzetben, amikor új nehézségek között találjuk magunkat, mindig szükségünk van erre a megerősítésre, erre a konfirmációra. Gedeon egész sokat alkudozik, mindenféle jeleket kitalál, és sokszor úgy szokták értelmezni, hogy már Isten kísértésig menően próbára teszi az Istent, de nem erről van szó, hanem az összetört bizalmát erősítgeti, félelmeit írja fölül, és tulajdonképpen ez egy lehetőség mindannyiunk számára. Ezt mi mindannyian megtehetjük. Erre mindannyiunkat bátorít az Isten, aki azt mondja, miközben küzdesz a hitedért, vitéz vagy, mert küzdesz érte, mert nem adott föl. Aztán azt látjuk a történet végén, hogy Gedeon egy igazi győztessé válik. Persze nagyon különös a történet, mert közben is nagyon sokszor megretten, fél. Például az nagyon érdekes eset, mikor Isten azt mondja neki, hogy vágd ki a szent fát, és döntsd le a szobrot, és hát ezt meg is teszi Gedeon éjszaka sötétben, amikor senki nem látja, és aztán majd, amikor oda sereglik a falu népe a ház elé, akkor apucit küldik ki, hogy magyarázz már meg neki, hogy ez mi volt ez. De azért mégis fokról fokra megérti, hogy miben is áll a győzelem, és aztán egy győztes hadvezérré változik. De aki elolvassa a történetet, azért rájön, hogy az igazi nagy győztes, az igazi nagy taktikus, az igazi nagy vezér, akinek jó terve van, az maga az Isten. És győzni azt jelenti, hogy akkor ehhez adom az életemet, hogy ehhez csatlakozom. Győztesnek lenni azt jelenti, hogy megmaradok az, akinek ő lát engem, erős vitéz harcos, nem lehagyva azt a fél mondatot, hogy veled van az Úr. És ez azt jelenti, hogy nem csak azt tartom fontosnak, hogy ő legyen velem, hanem azt is fontosnak tartom, hogy én is ő vele legyek. És az én életem onnantól kezdve már ne csak magamról szóljon, hanem legyen az az Isten világot gyógyító munkájának a része. Legyen az én életem is a nagy remény projektnek a része. Legyen az én életem is Istennek való szolgálat és a világ nagy helyreállító munkájába való közreműködés. Abraham Lincoln a polgárháború idején az Egyesült Államoknak volt ő ugye elnöke az Észak-Dél háborúban, és egyszer kérdőre mondták őt, hogy mit gondol, hogy Isten az ő oldalán áll ebben a harcban? És azt mondta, hogy nem az a kérdés itt, hogy Isten az én oldalamon áll-e, hanem hogy én az ő oldalán állok-e. Hogy én a jó oldalon harcolok-e, hogy én a magam feje után megyek, hogy az Isten tervét fedezem föl ebben a nehéz kérdésben, amikor Észak és Dél egymásnak feszül, és nagy kérdésekbe kell dönteni, hogy ezekben a nagy döntésekben én mellette állok-e? Ez a nagy kérdés. És ez a kérdés számodra is, és számomra is, és ezt el kell döntened, neked is, nekem is. És vele indulunk aztán újabb harcokra, mert ha vele megyünk, akkor biztosak lehetünk, hogy újabb harcok várnak ránk, de a keresztény ember az, aki tudja, hogy akihez csatlakozott, az már győzött. Az a Jézus Krisztus, aki azáltal győzött, hogy a legnagyobb bátorságot mutatta, amikor szembenézett a halállal, a gonosszal, vállára vette a világ bűnét, és föláldozta az életét miértünk. Értem és érted. Ő már győzött. Mi ezt látjuk, mi ennek örülünk, mi ezt hirdetjük, és ezt ünnepeljük. Ő a szabadító, akire mindannyian várunk. Őt küldte el az Isten. Ez látszik Ofrában a töltfa alatt, és az a kérdés, hogy ez látszik-e itt, innen a kiskohalasi templom padjaiból, lehet, hogy töltfából vannak. Látod-e ezt a szabadítót, ez a kérdés, és hallod-e azt, amikor ezt mondja, ne félj, erős vitéz, az Úr veled van. Amen.